a mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a 145. Zsoltárban, az első 9 verset olvasom, foglalja el helyét a gyülekezet. A 145. Zsoltárból olvasom az első 9 verset. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Add meg nekünk, hogy megnyíljon a mi életünk is, hogy tudjuk dicsőíteni a te nevedet. Oly sokszor némák vagyunk, és nehezen tudjuk meglátni a te csodáidat. Add meg nekünk, hogy láthassunk téged dicsőségedben, hogy az életünkbe felragyogjon a te jelenlétednek valósága, hogy valóban méltó legyél mindarra, hogy megszólítunk téged. Add meg nekünk, hogy fenségedet, dicsőségedet megismerve, a mi életünket is őszintén megnyissuk te előtted, hiszen nem kell félnünk tőled, mert te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú türelmű, a te szereteted nagy, és te mindenkihez irgalmas vagy, egyen-egyenként. Így hozzuk eléd életünket, az elmúlt hetet, mindazt, ami történt. Add, hogy lélekben megpihenjünk te nálad, add, hogy erőt vegyünk tőled, és bizalmunk legyen, hitünk legyen, életutunk folytatásához. Te segíts meg bennünket, áld meg bennünket egyen-egyenként. Amen. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, a 12. fejezetből, a 4. verstől a 11. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igéjét olvasom tehát a zsidókhoz írt levélből, a 12. fejezetből, a 4. verstől a 11. versig. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, az Istennel való kapcsolatunk középpontjában természetesen, ahogy már a Zsoltár író is elmondta, az Istenbe vetett bizalom áll. Ez a bizalom más szóval hitet is jelent. Amikor hitről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mindnyájunkban, akik hiszünk Istenben, azoknak az életében ott van ez a belső bizonyosság, ez a bizalom, szívbéli meggyőződés, Először is az Isten létéről megbizonyosodtunk hitáltal, másrészt pedig az Isten belső jelenvonásairól is meggyőződünk, vagyis megismerjük őt. A hit tehát nem csak az az út, amelyen keresztül egyáltalán az Isten létét befogadhatjuk, hogy ő létezik, hanem az Isten megismerésének is az útja. Tehát mi hitben élő emberek az Isten megismerésében élünk nap mint nap. Az életutunknak az egyik legfontosabb ajándéka, vagy kegyelmi lehetősége az, hogy megismerhetjük egy életen át a mindennapokban Teremtőnket és Istenünket az élet minden dolgaiban, és kapcsolatban vagyunk vele, mint ahogy szüleinkhez fűzött bennünket szoros szál, testi értelemben, mivel ők a mi szüleink. Egyszer ugye felismerjük az életünkben, hogy van egy lelki atyánk, az örökkévaló Isten, akihez szintén tartozik az életünk. Ehhez a felismeréshez azért el kell jutni. Nem könnyű idáig eljutni, és sokszor lázad az ember, ugye, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításra, amely nektek, mint fiaknak szól, mondja a zsidókhoz írt levél írója. Ez kifejezi azt az állapotot, amiben vagyunk, hogy Istentől elrugaszkodott életünk van, és ez az élet mindig megkísér bennünket. Tehát mi sokszor test szerint gondolkodunk, ami saját értelmünk, értékrendünk szerint, ami saját fogalmaink szerint ítéljük meg a dolgokat, mi a jó és mi a rossz. És van egy feszültsége, van egy konfliktusa az életünknek, amiről itt beszél a Szentírás, hogy vannak dolgok, amelyek nem jól esnek nekünk. Amik úgymond fenyítésképpen érkeznek meg, vannak időszakok, amikor az ember azt érzi, minthogyha nagyobb teher nehezedne rá, mint amit el tudna hordozni, hogy nehézségekbe jut az élete, hogy minthogyha sarokba lenne talán állítva, vagy valami módon tanítva lenne, de úgy, hogy közben az neki nagyon fáj, nem tud túljutni dolgokon. Természetesen különbséget kell tennünk, amennyiben tudunk különbséget tenni, és meglátva és megnézve a dolgainkat, hogy mi az, amikor a mi saját elrontott döntéseink miatt, vagy a saját elrontott dolgaink miatt jutunk szenvedésre. Mert akkor igazából ugye az Isten annyiban a mi fenyítésünknek az okozója, hogy engedi, hogy a következményekben részesedjünk. Azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk és megnézzük az életünket, akkor sokszor volt az, hogy jobbat kaptunk, vagy nem kaptunk annyira rosszat, mint amennyit megérdemeltünk volna. Ebben is megnyilvánul az Isten hosszú tűrése és szeretete, hogy mint ahogy egy gyermeknél is van egy átmeneti idő, amikor a szülő kivár. Tehát ad akár egy tanítás, vagy egy szeretetteljes szót, vagy egy intést, vagy egy belső bátorítást ad, és csak akkor fenyít, amikor már mindezek hasztalanok, és nem hozták meg a megfelelő eredményt. Az életünkben is vannak olyan időszakok, amikor az Isten szeliden figyelmeztet. Azonban ezt a szelíd szót érteni és tudni kell, fel kell ismernünk, hogy az Isten most szeliden van jelen az életünkben. Az Isten szelíd jelenléte az bennünket gondolatokra, felismerésekre ösztönöz. Apró kis jelekre, amelyeket elrejt a szívünkben, amik a saját gondolatainkon keresztül érkeznek meg hozzánk belülről, de lehetnek külső támogatók, és megjelenhetnek az életünkben, vagy ébresztő emberek, akik akár tanácsukkal, vagy jelenlétükkel bátorítanak, figyelmeztetnek bennünket, hogy valamire felhívják a figyelmünket. Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Ez már az az állapot, amikor átcsúsztunk a másik korszakba, amikor már az Isten vezetésétől, az Isten akaratától és szerint figyelmeztetéseitől, hosszú türelmétől, jóságától már eltértünk, és az alkalmas időt, ezt az időt, ami még lehetőségünk volt arra, hogy megváltoztassunk dolgokat, elszalasztottuk. De azonban így jön be az Isten szeretete, hogy még mindig ad úgymond egy második esélyt. Ez pedig az, amikor már nyilvánvalóvá teszi az Isten az ő akaratát és dolgait az életünkben. És ekkor már élére állnak a dolgok. És az a legnagyobb veszély, testvérek, amikor ilyenkor kerülünk az Istennel végső nagy konfliktusba, és azt mondjuk, hogy miért. Hogy még mindig nem tudjuk meglátni és megérteni, hogy miért történik mindez. Hogy nem tudjuk megtalálni akkor sem az Istennek a jelenlétét, és ővele kerülünk konfliktusba, és hány ember van, aki az élete útján végül is egy feloldhatatlan ellentétbe jut az Istennel, és haragban lesz ővele. Mert az Istentől érkező fenyítést nem tudja befogadni, nem tudja magára venni, és elcsügged az ő életében, és elveszíti a bizalmát. Ahogy mondja a Szentírás, semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Tehát először minden ilyen Istentől jövő fenyítés keserves lesz az életben, és persze ott van bennünk az emberi természetünk, hogy menekülünk. Menekülünk attól, amikor az Isten tanít bennünket, és ha keményre veszi az életünk leckéjét. De mindezt azért teszi, hogy a későbbiekben az igazság békességes gyümölcsét hozza el a mi számunkra, és valóban boldogok legyünk, és túljutva ezen az időszakon az életünk végül is békességre jusson, az igazság megismerésének békességére. Itt van az a pont, hogy az ember megkérdőjelezi az Isten bölcsességét, az Isten vezetésének tisztaságát. És ebben a megkérdőjelezésben végül is az önmaga életútját is megkérdőjelezi, és bizonytalanságba jut, és végső soron azzal, hogyha nem fogadjuk el, hogy nem keressük az Isten fenyítésének okát és célját, tehát nem megyünk alá, és nem mondjuk, rendben, Uram, most ami történik velem, elfogadom. Magyarázd el nekem, ki vagyok én ebben a történetben, mit akarsz bennem elvégezni, mi a te terved és célod velem. Ezeket az ébresztő mondatokat, ezeket a saját magunkat kiózanító kérdéseket többször fel lehet tenni. Én nem mondom azt, hogy minden egyes esetben valódi, és minden egyes esetben olyan válaszokat kapunk, hogy minden világos lesz. Hadd mondjam azt, hogy nem is tudunk ilyen válaszokat kapni teljes mértékben. Mert az életünk olyan mértékben le van fedve, hogy egyrészt nem ismerjük a jövőt. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, és mi vár ránk. És azt sem ismerjük teljes mértékben, hogy az Istennek mi a célja velünk. De azt viszont ismerjük, és erre helyezi a Szentírás a hangsúlyt, hogy arról viszont legyetek meggyőződve, hogy az Isten az jó, a számotokra jót akar, és amit cselekszik, azt a ti javatokra engedi. És javatokra cselekszik az Isten még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy az Isten most megfeddett téged, vagy ahogy mondja a Szentírás, hogy megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ez talán ugye egy olyan Isten képhez hasonlítható, mint egy kegyetlen, egy szigorú apa, aki talán hiába valóan feddi az ő fiát, akitől félni és rettegni kell. Itt azonban nem ezt a negatív képet használja a Szentírás, hanem azt a képet használja a feddése, amikor a szeretetből fakad, egy szerető atyának a képét használja, aki az ő fiának jót akar, azt a jót, amit az ő fia még nem értett meg, és a vele való kapcsolatát tisztítja meg lényegében a feddés által. Tehát lehet, hogy nem is gondolunk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkban van sokszor elrejtve az ok, és egyrészt a saját belső jellemünkben is. Mert ahogy egész életünkben az az egyik megismerés, hogy megismerjük az Istent, ugyanúgy megismerjük önmagunkat is. És az önismeretünknek és Isten ismeretünknek együtt kell haladni. És ezt az együtt haladást adja meg a fenyítés, vagy adja meg a próba, ami elé az Isten állít bennünket. Nehéz úgy a próbák között megmaradni, hogy elveszítjük a kapcsolatot. Tehát egy gyermek számára is talán az a legtragikusabb, amikor azt érzi, hogy elfordultak tőle. Az a legnagyobb büntetés. Az a legnagyobb büntetés, amikor egy szülő-gyermek kapcsolatában ez a fajta bizalom megszakad és megtörik. Tehát a fenyítés mértékét viszont az Isten az ő tanításában olyan súlyra helyezi, hogy ne szakadjon meg az ő felé való bizalom. Én azt hiszem, hogy az Isten mindig így cselekszik. Mindig így cselekszik, hogy ne legyen nagyobb a fenyítés mértéke, mint az, amennyit el tudunk hordozni, és közben megmaradjon az ő lényének a jelenléte, és erősödjön bennünk a bizalom. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen végül is a kísértő az, aki kihasználja ezt a pillanatot, és úgy tünteti föl az Istent, hogy ő rossz. Látod? Az Istennel szeret téged. Nézd! Hát mennyiszer próbáltál már, hogy mennyiszer imádkoztál hozzá, és nem hallgatja meg a te kérésedet. Nézd, a másik ember nem is imádkozik, nem keresi az Isten, mégis boldogabb, mint te. Ismerjük ezeket a gondolatokat, vagy ezt még föl lehetne sorolni, hogy milyen lelki kríziseken megyünk keresztül, és ezekkel a belső gondolatokkal tusakodunk, és ott vagyunk az életünkben a miértek között, és ezeket a miérteket, ezeket fel lehet oldani a hitnek pajzsával, ahogy mondja a Szentírás, az ördögnek minden tüzes nyilát megoldhatjuk a hit pajzsával. Azzal a belső bizonyossággal, amit válaszolhatunk ilyenkor ezekre a gondolatokra is, hogy Isten megfedhet engem, elfogadom tőle a nehéz utat, mert van értelme az ő fedésének, hogy majd az én életemben ugyanúgy megjelenjen az igazság békességes gyümölcse, hogy kitisztítson engem is valamiből, amire éppen most van szükségem, hogy most tisztuljak meg tőle. Mert szenvedéssel formál a mester, de a szenvedés nem azért van, hogy én gyötrődjek, mert hogy Isten a szenvedésemben örömét leli, hanem azért van, és ez talán az egyik fontos igazság, hogy másképpen nem tudok kijönni a világosságra. Másképpen az életemben nem jelenhet meg az igazság békességes gyümölcse. Másképpen nem jutok békességre, boldogságra, csak ezen az úton. És ezt kell megértenünk, hogy az isteni gondviselés az céltudatos, és soha nem téved. Soha nem téved. Lehet, hogy talán nehéz ez nekünk emberileg elfogadnunk, hogy az Isten akaratában nincsen hiba, nincsen tévedés. És nincs olyan, hogy most valami olyasmi ért bennünket, ami nem nekünk van számva. Az lehet, hogy az Isten útján haladva, mint ahogy mondtam, lehetséges, hogy önsorsrontók vagyunk, és egy csomó mindennel foglalkozunk, vagy csomó mindent magunkra veszünk, amit nem kellett volna. És még pluszban van egy utunk, amit be kell járnunk. Ezért fontos a világosság keresése, hogy az ember lehet, hogy megterhelődik saját élete dolgai miatt is. Többet vesz magára annál. Vagy azt nem veszi magára, amit magára kellene vennie, és abban kellene neki munkálkodni, felvenni azt az életutat, és mellette akar elmenni, akkor az Isten visszairányítja őt. Akadályokat állíthat ő elé, és különböző dolgokat tehet. Másrészt pedig látnunk kell, hogy a földi világban azért a szenvedés ott van. A szenvedés értelmét és célját nehéz mindig így megmagyarázni, hogy biztos valamit rosszul tettem. Ez is egy olyan kép, hogy ami alól azért szabaduljunk föl, hogy ha van is szenvedés az életünkben, lehet, hogy azok a szenvedések, vagy akár betegségek is, vagy nehézségek, amelyek érnek, az az élet része. Nem lehet teljesen burokban élni még az Istennel sem, hogy soha semmi ne érjen engem, ne legyen semmi baj, és ha bármi ér, akkor hol vagy Istenem? Ez egy hitetlenség, vagy egy tév képzet. Mert ugyanúgy bennünket is ér minden. Minden ér bennünket, csak ahogy viszonyulunk mindabban, ami az életben benne van, abban nyilvánul meg a hit. Abban nyilvánul meg az életünkben az Istenhez való kapcsolódás. És ilyen értelemben mondhatjuk, hogy azt, hogy aki hisz az Istenben, annak minden javára van. Minden keserűség, minden. És még az Isten feddését is úgymond megérti, és magára veszi. És azt érzi, hogy az egész élet lényegében egy kerek egész. Nem csak a jó dolgok tartoznak én hozzám, hanem hozzám tartoznak azok is, amikor az Isten vezet engem olyan úton, hogy megfed engem, és tanít engem az ő feddésébe. És hogyha szenvedésbe is jut az életem, ha keserűségbe is jut az én szívem, és elcsüggedek, akkor tudhatom azt, hogy ezen felül is van egy nagyobb kegyelem, egy nagyobb szeretet, egy bizalom, amit megragadva megértem végül is a célját, mert erről beszél ez az igevers. Célja van az Istennek veled, ezt ne veszítsd el, hogy az életednek értelme van, bárhol is vagy, bármilyen dolgok is történnek, most a te életedben nehezek, vagy amiben vagy, ezzel célja van az Istennek, és ebben bíz. Ez soha ki ne engedd. És légy az Istennel élő kapcsolatban, pont most, amikor nehéz. Amikor mindig egyre több mindenre van szükséged. Ő hozzá menj, és ne engedd, hogy a kísértő eltérítsen az Istennel való egységből és szeretet kapcsolatból. Mert ha ezt elveszítjük, akkor veszítettünk el mindent. Akkor maradtunk igazán egyedül. Akkor vagyunk igazán kiszolgáltatva. Önmagunknak, és mindennek, ami történhet velünk, és minden erőnek. Mert egyedül marad az ember bizonytalanságban és sötétségben. Ezért kívánom Isten vigasztalását és szeretetét mindnyájunk számára, és az ő feddését is, hogy megtisztulva az ő gyermekeiként érezhessük magunkat. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk Istenünk, formáld ki bennünk azt a hitet és bizalmat, amelyen keresztül az életünk minden dolgát te előtted tudjuk megélni. Add meg, hogy ne bizonytalanodjunk el, hogy te valóban szerető mennyei atyánk vagy. És add meg, hogy elfogadjuk és magunkra vegyük azt, amikor atyai feddésben részesíted életünket, amikor világosságra hozod az igazságot, amikor megmutatod a dolgok igazi lényegét, és felmutatod nekünk a te valóságodat is, mint menekülési utat, mint egyetlen valódi, megtartó kapcsolatot, add, hogy ezt ne utasítsuk el, de mondjuk azt, hogy nincsen szükségünk rád, sokkal boldogabbak vagyunk nélküled, mert mindezek hazugságok, amelyek szétfolynak, amelyek tönkreteszik a szívünket, a lelkünket, mit használ az embernek, ha egész életét is megnyeri, de lelkében kárt val. Ettől akarsz bennünket megszabadítani. Ezért küldted el Krisztust is, hogy üdvösségünk útja legyen. Add meg nekünk, hogy most valóban mindazt, ami eddig történt az életünkben, a mi érteket, talán azokat a gondolatokat is eléd hozzuk, amikor nagyon nem értettük a te akaratodat, és lázadtunk is ellened. Tisztíts ki most a mi szívünket, most tisztára bennünket, és gyógyítsd meg a mi lelkünket. légy betegeinkkel, köszönjük, hogy gyógyítasz a gyülekezetünkben is, és ott voltál beteg testvérünk mellett, akit megműtöttek, és sikerült a műtét. Áldás legyen a te nevedre ezért, és légy mindazokkal, akik még gyógyulásra várnak. Kérünk, hogy gyógyítsd őket, és adj hitet erre a nehéz útra. Légy azokkal, akik gyászolnak közöttünk, mert elveszítették szerettüket, hát, hogy megbékéljenek a te akaratoddal, és békességre jussanak. Te légy az ő vigasztalójuk, és hát, hogy ne érezzék magukat egyedül ezen a világon. Most pedig kérjük, hogy hallgass meg csendben elmondott egyéni könyörgéseinket és imádságainkat. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegye a gyülekezet az Isten áldását. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Amen.